Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, csendes napunk záró áhítatának ige hirdetési alapigéjét. Úgyhogy írva találjuk, a kiírás szerint én is hosszabban olvasom, mint ahogy Péter is meg László testvérem is tette ezt. A Jelenések könyvében az 5. fejezet első versétől az 5. a következőképpen. Tehát Jelenések könyvéből olvasom Isten igéjét az 5. fejezet első versétől kezdődően. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyisse a könyvet és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy fölnyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám, ne sírj. Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet, és 7 pecsétjét. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, ahogy olvastam ezt az igét készülve az ige hirdetésre, hogy beléltem magam Jánosnak a helyzetébe. Amikor ő találkozott ezzel a mennyei jelenéssel, amikor az Isten elvitte őt olyan területre, amit emberi szem addig nem láthatott, emberi fül nem érthetett, nem hallhatott, az emberi szív fel nem foghatott, az Isten megmutatta neki, megnyitotta a mennyet neki, hogy aztán el tudja mesélni nekünk, embereknek, hogy az Istennek mi a rendje, akarata, hogyan szeretné az ember életét berendezni. Ez a nyomasztó érzés, amely János szívében lehetett egyszer, még boldog ifjúkoromban, akkor még térképészként dolgoztam, jött el az életembe, amikor egy új területre érkeztünk, és egy kiskolóba bekvártéjöztük magunkat, a csoportnak az egyik fele, a csoport másik fele egy körülbelül 5-6 kilométerre lévő másik faluba bekvártéjöztük, de hát annyira kedveltük egymást, hogy első nap már rögtön kerestük, hogy hol laknak, kerékpárral átmentünk az egyik faluból a másikba. Amikor megkaptam én is a térkép szervényemet, rátekintettem a fotót, illetve a régi felvételre, és akkor megnéztem, hogy erre kell mennünk, és akkor pillanatokon belül ott leszünk, és hát természetesen ugyanez az út vissza, és így érkezünk haza. De hát olyan jó volt a barátkozás, hogy ránk sötétedett a másik faluba, és sötét estén indultunk 2 kerékpárral visszafelé azon az úton, amelyen oda mentünk. Tudtam, hogy amikor kijövünk a faluból, pár száz méter múlva egy csatornán át kell mennünk egy hídon. Megindultunk a faluból kifelé, teljesen sötét volt, közvilágítást elhagytuk, az égi világítás nem működött, nem volt hold az égen, tök sötétben kerékpároztunk, és odaérkezünk a csatornához, és nincs ott a híd. Egy másik utcán, egy másik úton jöttünk ki a faluból, és odaértünk a csatornához, de nem az történt, amit vártam. Tehát semmi gond, térképészek vagyunk, elindultunk az egyik irányba, a csatorna mentén, és kerestük a hidat, hogy majd hol találjuk meg. Tudtam, éreztem, hogy már régen meg kellett volna találjuk a hidat, de még mindig nem volt híd, de hát bicikliztünk a sötét éjszakában. Mikor aztán találtunk egy hidat, de amikor átértünk a hídon, az elmében benne volt, hogy itt akkor egy enyhe balíves kanyarunk kellene tovább mennünk, de nem volt balíves kanyar, hanem nyílegyenesen ment az út, elindultunk rajta. És akkor már több órája kerékpároztunk, ezt csak elfogott a nyomasztó érzés. Nem tudom, hogy hol vagyok. És azt sem tudom, hogy hová kellene érkeznem. Tök idegen tájon, egy teljesen számomra felfoghatatlan szituációba keveredtem, és tényleg ott volt a szívemben az, amit János itt mondta, hogy sírva fakadtam, hogy nem tudom, hogy merre kell mennem. Itt vagyok a sötét éjszakában, és halvány sejtelmem sincs, hogy merre kellene tovább mennem. Sok esetben, amikor az ember az életében egy ilyen ponthoz érkezik, és nem a kerékpározás közben, hanem amikor halad az élete, és keresi a megoldásokat az életére, a nagy szavakat használunk, az élet értelmét keresi. Az életben a helyét keresi az ember, és eljut egy ilyen pontra, hogy nem tudom, hogy hol vagyok. És nem tudom, hogy merre kellene tovább mennem. Nem értem a szituációt, amiben keveredtem, pedig úgy tudtam, hogy arra kell mennem. Hát a fototérkép ott volt, és a régi felvét ott volt a gondolatom van, hát engem megtanítottak arra, hogy bizonyos szituációban hogyan kell viselkednem, hát én képzett ember vagyok, nekem ezt az élethelyzetet meg kellene tudni oldanom. És az emberre rászakad ez a nyomasztó érzés, nem tudom, hogy hol vagyok, és nem tudom, hogy merre kellene tovább mennem, és így az egész egy lehetetlen állapot, ha ebben maradok, akkor elpusztulok. Az Isten szeretne bennünket ezen a mai napon belehelyezni Jánosnak a helyébe. Amikor ő találkozott ezzel a mennyei jelenéssel, és ott lát egy könyvet, lepecsételve 7 pecséttel. És ebben a könyvben valami olyan ismeretanyag van, ami rettenetesen fontos az embernek. Élet-halál kérdés. Hogy mi van abban a könyvben? Az élet könyvében be van-e írva a neve? Majd ha föltörekik az a könyv, az a pecsét, akkor én benne leszek-e? És ott lehetek-e majd az Isten országában? Vagy kívül maradtam? Ezzel tisztában kell lenned. Beszámoltak itt testvérek a bizonyság tételükben, hogy ki hogyan találkozott az Úr Jézus Krisztussal. Elmondták emberek, hogy haladt az életük bizonyos útakon, és egyszer csak valamikor az életükben megjelent az Isten, és megváltoztatta az életüket. Ahogy Karcsi beszámolt arról, hogy élte az életét nyugodtan, azt hitte, hogy az az életnek a normális menete, mivel egyszer csak látta, hogy valaki, aki egy olyan életet él, aki még számára is nagyon durvának tűnt, megfordult az élete, és akkor az jó helyen járok én? Az életem jó megernek, vagy? Vagy változtatni kellene rajta, de hát én nem tudok változtatni. Nekem be kell dobni a pénzt a gépbe, és húzni kell a kart. Még akkor is, hogyha nem tudok adni a gyerekemnek, Karcsi mesélte ezt nekem, azért tudom elmondani, és mindenki valamilyen szenvedélynek érti, mondjuk dohányos voltam 10 évig az életem, mert hát tudom, mit jelent az, hogy tudom, hogy padarság, az egészségem ellen van, a pénztárcám ellen van, és mégis szívom, és nem tudom eldobni, mert szükségem van rá. Ez az a szenvedély, ez az a megkötözöttség, ami az embert hisz. És az ember látja, hogy meg lehet ebből szabadulni. És de jó lenne nekem is ez a szabadság. De jó lenne, hogyha bele lennék hívva ebbe a könyvbe. De nem tudom. Ki nyithatja ki számomra ezt a könyvet? Jánosnak ott volt a szívében ez az óriási nyomorúság, hogy le van pecsételve a könyv, de nem lehet hozzáférni. János tudta, hogy ezek az információk nagyon fontosak számára, élet és halál kérdés, de nincs, aki kinyissa, aki felfedje, aki tudassa, hogy mi van abban a könyvben, és ez a könyv miképpen vonatkozik az ő életére, vagy az emberiség életére. Isten igényéből tudjuk azt, hogy az Úr nem hagyta tudatlanságban az övét. Mindenkor ismertette az Isten a népével, a világ történelmével, amióta a teremtés elindult ezen a földön, az Isten mindig tudatta az emberrel, hogy hogyan lehet az ő áldásába kerülni. És melyik az a terület, ami az ő áldásán kívül van. Nem hagyta az embert sohasem tudatlanul. Mindig elmondta nekik. Hogy az ember aztán hogyan figyelt erre, hogyan élte meg aztán az életét, az egy másik kérdés. De az Istenen nem múlott, mert ő mindig tisztázta, hogy miként kaphatja meg az ember az ő áldását, miként élhet az ő áldásával az áldásában. Mégis az ő népe sorozatosan fordított hátat neki. Olyan megdöbbentő látni, hogy ismerték az Isten, tudták, kicsoda a teremtője a világ teremtő Istene, az ő uruk, a seregek ura, aki megszabadította őket, aki vezette őket, aki csodálatos megtapasztalásokat adott, tudták, hogy ki az Isten, és mégis sorozatosan hátat fordítottak ennek az Istennek. Hát normális az ember. Amikor tudja, hogy tőle van minden, tőle kaphat egyedül áldást, tőle kaphatja meg egyedül azt, ami az életéhez szükséges, amit János tudott, hogy abban a tekercben benne van, abban a könyvben benne van, és mégis hátat fordít az ember az Istennek. Vajon miért? Hogyan juthat el az ember idáig? Hát egyszerű a válasz szerintem, mert az Atya dicsőségét fölcserélik a teremtmények dicsőségével, vagy a teremtmények alkotásainak a dicsőítésével. Tehát fölcserélik valami olyasmivel, ami az Isten teremtése következtében jöhetett létre ebben a világban. És elfelejtkezünk arról, hogy ennek az eredője, az Isten a beszélgető csoportban Attila említette, hogy egyedül az Úr a dicsőség, és valaki azt mondta, de hogy az Úr a dicsőség, hát én szereztem ezt a diplomát. Tehát kiteremtett meg téged ezzel, kiadott neked értelmet, kinyitotta meg a szívedet, az értelmedet arra, hogy fölismert az összefüggéseket, és le tud tenni azokat a vizsgákat. Tehát nagyon egyszerű a válasz, hogy az Atya dicsőítését fölcseréli az ember a teremtmény dicsőítésével, vagy a teremtmény alkotásainak dicsőítésével, azért, mert éppen kiábrándult talán. Sok kiábrándult ember, sok magabiztos ember, meg sok duzzogó és sok önsajnáló, önmagát sajnáló ember felejti el az Isten dicsőségét. Vajon te melyik csoportba tartozol? Kiábrándult vagy? Magadat sajnáltatod? Duzzog szépen valamiért, mert nem méltattak arra, amire te méltónak gondolod magadat. Jó lenne, hogyha ezen a mai napon tisztába kerülne az életedben. Ki vagy te, mire vagy te méltó, mit vársz el magad felé, és hogyan viszonyulsz te Istennek ez a csodálatos teremtési rendjéhez, ahhoz, amit az Isten áldásként megadott mindannyiunk számára. Ezek az emberek, mind az önsajnáló, mind a magát dicsőítő, mind ugyanarra az állapotra jutottak, elhagyták az áldásnak a forrását. És így aztán csak saját forrásból tudtak táplálkozni. Csak abból tudtak táplálkozni, ami rendelkezésükre állt. Az bizony sokszor elfogy. Elmondtam egy történetet a beszélgető csoportban, hogy egy nagyon gazdag színésznő adott egy nagy adományt egy lepratelep építésére vagy működtetésére. És ez a színésznő egyszer elment, meglátogatta azt az intézményt. Az intézmény látogatása közben elmentek a gondozókhoz, és a gondozók éppen egy olyan leprást ápoltak, akinek a sebe levedzett, tisztították a sebet, és szépen pólyálták be, úgy azt illik. És akkor azt mondta ez a színésznő az ápolónő feje fölött, hogy én világ minden kincsért sem tudnám ezt csinálni. És akkor azt mondta az ápolónő, aki ezt hallotta, hogy a világ minden kincsért én sem tudnám csinálni. De az Úr Jézus Krisztusért még ezt is megteszem. És olyan jó Traust Liza nénének a gondolatát idehozni, aki mikor takarította a WC-t a börtönparancsnok vagy a foglárnak a parancsára, és énekelve tisztította a WC-csészét, és már a börtönőr azt mondta, hogy hagyja már abba, már ez ragyog és csiszol. Nem, én az Úr Jézus Krisztus dicsőségére takarítom még a WC-csészét is. Nem azért, mert ő egy ilyen karakán menyecske volt, hanem azért, mert az Isten a szívébe adta ezt neki. Saját erejéből nem kellett volna. Ez a saját erejéből, ha egy saját erejéből végezte volna, első 2-3 héten kipurcant volna, és összeroskad. De az Isten meg tudja erősíteni az embert, ha nem a saját erejéből táplálkozik már, hanem odaadhatja azt, ami az Isten azt, ami ehhez szükséges. És mégis az ember hátat fordít neki. Olyan megdöbbentő az Ószövetség egyik emberénél látni, Saul királynál, aki az első királya volt a választott népnek, aki megtapasztalta azt, hogy egy szamara kergető fiúból az Izrael népének, az Isten népének az első embere királya lesz, és megtapasztalta azt, hogy az Isten áldása hogyan vezeti őt győzelemre. És fölfuvalkodván gőgösségében azt gondolta, hogy ő már mindent megtehet, mert neki van hozzá hatalma, mert ő méltó rá. És megtette azt, ami nem az ő feladat lett volna, hanem a főpapé, és az Isten megmutatta, hogy nem méltó rá. És még ő pöffeszkedett a királyi székében, amikor az Isten már levette róla az áldást, és azt odaadta Dávidnak, a következő királynak. A saját erejéből idáig jut Saul, a saját erődből idáig jutsz te, a saját erejéből idáig jut Isten népe, még akkor is, hogyha ez az új szövetség népe, a kereszténység népe, ha a saját erejéből él, saját erejét használja, akkor oda jut, ahová jutott ez a király is. Nos, ha még egy Isten szent lelki által az egekbe felemeltetett ember, János is nyomasztónak éli meg ezt, amit ebben a könyvben olvasunk, hogy le van pecsételve, feltörhetetlen ez a pecsét, és kibonthatatlan, és ahogy beszélgettünk erre az igéről, és az ige kibontása közben, azt hiszem te említetted azt, hogy Zimány Józsi bácsi felsorolta az Ószövetség, vagy egyáltalán a Szentírás embereit, hogy ki méltó arra, hogy fölnyissa, mert sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem volt egyetlen egy lény sem, aki földbonthatta ezeket a pecséteket. Hiába volt Ábrahám a hit atya, nem bonthatta fel ezeket a pecséteket. Hiába volt Dávid a nagy király, ő sem bonthatta fel ezeket a pecséteket. Vagy mondhatnánk azokat az apostolokat, vagy vértanúkat, akik sokat szenvedtek Jézus Krisztusért, azok sem bonthatták fel ezeket a pecséteket, mert senki sem bonthatja föl azt a pecsétet, amit az Isten lezárt. Ezt éri át akkor ott János, hogy az élet belül reked ebben a tekercsben, és a világ elpusztul, hogyha ez a tekercs nem nyílik meg. Az élet könyve nem nyitathatik meg, elpusztul, a világ vége van, nyomasztólag hatott a szívében. Nyomaszt-e téged az, hogy a feleséged, férjed, a gyereked, a szomszédod, a kollégád, akikkel együtt éled az életedet, a kárhozat felé haladnak, és nem ismerhetik az életnek az igéjét. Az Isten nem szabadíthatja fel az életüket arra, amire teremtette. Nem élhetik meg azt a teljes élet. Nyomasztja a szívedet úgy, mint János, hogy sírva fakadsz azon, hogy a másik ember a kározatban él, vagy vered a melledet, hogy megtértem, keresztény vagyok, én szolgálok is, és nem érdekel igazából, hogy ki hogyan éli az életét magad körül. János nyomasztotta ez. Olyan megdöbbentő látni, hogy sírva fakad ez az ember, akit az Isten szent lelke sok mindenen keresztül vezetett, egészen a mennyországig is. Akkor hogy ne esne kétségbe az, aki itt a Földön szembesül ezzel a kirekesztettséggel. Olyan megdöbbentő látni azt, amikor valaki rádöbben erre, hogy az élete egy zsákutcába futott, és nincs megoldás. Amikor valaki ott az élete végetájékán egy betegágyi beszélgetésre kimondja ezt, hogy hiába való volt az egész életem. Ez nem fikció, ez velem történt meg, valakinek ott ülök az ágyánál, és ezt mondja. Leéltem 67 évet, dolgoztam fiatalkoromtól az utolsó napig, gyerekeimet fölneveltem, házat vettem nekik, elláttam őket, amivel tudtam, de az egész hiába való volt. És ő is tudta, meg én is tudtam, hogy meg fog halni záros határidőn belül. Érzitek ezt a kilátástalanságot, ezt a nyomasztó érzést, hogy már nem tudok rajta változtatni. 67 év úgy telt el fölöttem, hogy semmit nem ér. Hiába valóság volt. Ki tudja, hányszor kopogott az Isten az ő szívének ajtaján. Hányszor zörgetett be hozzá, hogy állj már meg, jó ember, egy kicsit szeretnék veled beszélni, meghívlak téged egy eke csendes napra, mert szeretnék veled beszélni. Vagy hányszor hívta meg egy bibliórára Isten tiszteletre Isten. És ő mondta, hogy nem, ismerik azt a történetet, vagy traktátus, hogy még túl fiatal vagyok, túl elfoglalt vagyok, túl öreg vagyok, és sorolja az ember, még nem eljut oda, hogy túl késő. Most már nincs visszaút, belekerültem arra, átültem arra a vonalra, ami a kározatba visz. Persze, még mindig nem török én pártát ennek az embernek az élete felett, mert az Isten több a mi szívünknél, és ki tudja, hogy mire jutott el ez az ember akkor, amikor végül is megállt a szíve dobogni, és az elméje megszűnt gondolkodni. De érdemes várni addig, hogy az ember kimondja, hogy hiába valóság volt ez a kinek mennyi, 50 év, 100 év. Kimondani azt, hogy amit csináltam, az nagyon fárasztó volt, sokat szenvedtem, de igazából semmi értelme nem volt. Nyomasztó valóban megélni ezt, nyomasztó rádöbbenni. Sokan sírva fakadnak egyébként, amikor ezzel szembesülnek. Sokaknak idejébe jön ez a sírás, sokaknak életújulást, életváltozást hoz, sokaknak viszont belekeményedés. Sokan belekeményednek keserűségükben abban a helyzetben, amibe keveredtek. De az Isten szerette volna, vagy szeretné, hogy te is kijöjj ebből, és mások is kijöjjenek. Ha megszomorodsz, akkor ne világ szerint szomorodjál meg, hogy belekeményedjél abban a helyzetben, amiben voltál, vagy amiben vagy, hanem szomorodj meg az Úr szerint, ami egy megbánhatatlan megtérést hoz az ember életébe. Nem mindegy, hogy milyen szomorúság látogatja meg az embernek a szívét. Nem mindegy, hogy hogy szomorodsz meg. Önmagadat sajnálod, és ezért mentegeted magadat, és hozod a hibásokat, és magadat áldozattá teszed, mindenki hibás, csak te nem. Vagy pedig az Úr szerint tudsz megszomorodni, amiből egy megbánhatatlan megtérés jöhet ki. Sokan ebben a világ szerinti megszomorodásban kitalálnak emberi megoldásokat, amiket én látok, és próbáltam úgy rendszerezni magamban, hogy milyen megoldások születnek az emberek gondolkodásában. Vannak, akik azt mondják, hogy nincs baj. Alapvetően végül mindenki üdvözül, mert az Isten a szeretet. És erre alapozzák azt, hogy majd a végén valahogy csak oda kerülünk az Isten országába, mert az Isten nem teheti meg azt, hogy az ő teremtménye az oda kerül a kározatba. Nagyon szép gondolat, csak nem igaz. Nagyon szép gondolat, hogy elindít egy olyan pályán, aminek a vége alapvetően nem az ígéret, hanem egy olyasmi, amitől rettegni kell az embernek, ami alapvetően nem más, mint a kárhozat. Isten azt mondta, hogy meg kell térnie, még annak is, akit Laci említett, ez a bölcs ember, aki az Isten népének a tanítója volt. Mindegy, hogy keveredik hozzá, hogy este megy oda, vagy Sutyomba megy, vagy hogy megy, de a lényeg, hogy oda talál Jézus Krisztushoz. De oda kell neki mennie. Mert ha nem, akkor a saját bölcsessége az elviszi az Istent, és a kározat földére kerül. Aztán a másik, hogy Isten minden hatóságával, vagy minden hatóságáról beszélnek az emberek, és azt mondják, hogy az Isten mindent meg tud cselekedni, az Isten kiválasztja az embert, és az ember felelősségéről, az egyén felelősségéről elfelejtenek beszélni. Azt mondják, hogy az Isten mindenható, és ő megtette azt, amire szüksége van nekem, ha már az Isten elrendelte fölölöm, akkor üdvösségem van, a másiknak pedig kározata, vagy fordítva. A harmadik csoport, ami eszembe jutott, hogy hogyan gondolkodnak azok, akik a világ szerint szomorodnak meg, és keresik a megoldást, a kiutat, elkezdik a betűt elemezni, és azt gondolják, hogy abban van az ő megváltásuk. Pedig a Szentírás maga mondja, hogy a betű az megöl. Az lélek az, ami benneteket megelevenít. Ha te ezt egy elemzendő szövegnek tekinted, ami a kezemben van a Szentírás, akkor az meg fog téged ölni. A Szentlélek az, amelyet az Isten elküldött pártfogóként azt tudja megeleveníteni azt, amit a Szentlélek által leíratott emberekkel is itt lehet a kezünkben. Hogy aztán vannak olyan emberek, akiknek az elméjük be tudja fogni a hébert, meg az ógörögöt, vagy német, vagy angol, vagy egyéb nyelveket, és tanulmányozhat, hogy a Szentírás az egy csodálatos dolog. Kinyílhat előttük olyasmi, amit az ember máshogy nem tapasztalhat meg, de az Isten Szentlélek a legegyedibbnek is kijelenti azon a nyelven, ami néki szükséges. Sőt, olyan megdöbbentő tapasztalat volt az, amikor a teológián tanultunk, és egyik professzor jött egy konferenciáról, Skandináviáról egy konferenciáról, és mesélte nekünk, hogy azon a konferencián egy néger püspök tartott, egy fekete püspök tartott előadást. És ez a fekete püspök olyan erővel prédikált azon az alkalmon, hogy így meglökte a professzor mellette levőt, és mondta neki, hogy ezekre a prédikációkra van szükség az egyházban. És akkor mondja az a másik, egy külföldi ember volt, mondja, hogy tudod, hogy ez az ember nem tud olvasni? Ez az ember hallotta az igét, mert a hit hallásból van, nem olvasásból van, persze kell olvasni, de a hit az hallásból van, a szívébe került az Isten igéje. Szívta magába azt, amit mások hirdettek, amit az Isten szent lelke a szívében élővé tett, és prédikált. És az emberek azt mondták, hogy ez igen. Erre lenne nekünk szükségünk. Sok esetben pedig elemzik az igét, az ige helyet. Sok esetben mindenféle tudományt odaillesztenek, és mindenféle történetkritikai, meg szerkesztéstani elemzéseket oda tesznek a Szentírás mellé, és kiderül, hogy egy blöff nem ad új életet, nem eleveníti meg az embernek a szívét. Tehát nagyon fontos, de nem azt kell levonni, nem kell olvasni a Szentírást, mert még az analfabéta is tud igét hirdetni, hanem arról van szó, hogy az Isten szent lelke az, ami az embert abban az állapotában, amiben van alkalmasság, tud arra tenni, hogy szolgáljon az Istennek. Az együgyűt, az együgyűségében, a nagy tudásunk a nagy tudásosságában, azokat, akiknek különféle lelki adományai vannak a maguk helyén, egymásba szövődve, úgy, ahogy olvassuk azt az Efézusi levélben, csodálatosan megszerkesztve azért, hogy növekedjék Krisztusnak a teste. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy nincs baj, mindenki üdvözül, ezek az univerzialisták, akik azt mondják, hogy nincs baj, mert az Isten mindenkit üdvözíteni fog. Ott van a másik csoport, amikor azt mondja, hogy az Isten minden hatósága fontos, akik azt mondják, hogy predestináció van Isten, valakit üdvösségre, mást meg kározatrendel. A harmadik pedig aztán a liberális teológiának lehetne mondani, aki betűt és szöveget lát és elemez, és úgy gondolja, hogy a tudomány által megfejthető az, amit az Isten belerejtett a Szentírásba. Egyik sem igaz. Egyik sem igaz. Mert az Isten szent lelke az, ami meg tudja nekünk magyarázni, és el tud vezetni bennünket azon az úton, kit-kit azon, amelyeken mennie kell. Tehát ez a három legfőbb kitaláció, amit az emberek a világ szerinti megszomorodásukban ide a világ elé állítanak, pedig az Isten szerinti szomorúság lenne az, ami szükséges számukra is, meg az egész világ számára. Az Isten szerinti szomorúság az, amelyet János is átélt, amelyet a szívébe ültetett az Úr, hogy mi lesz velünk, hogyha senki sem tudja fölnyitni ezt a tekercset. De olyan jó, hogy ezekben a nyomorúságokban, ezekben a nyomasztó állapotokban az Isten nem hagy bennünket egyedül, nem hagy magunkra. Rócsalájnem Pál életére szóló könyvben van egy ilyen szakasz, hogy voltak ébresztő lelki pásztorok, akik a bűnről és a bűn következményéről hirdettek igét a gyülekezetben. De nem hirdették az Isten kegyelmét. És azt írja a Rócsalájnem Pál életére szóló Paraszt próféta című könyvben, hogy örjöntek az emberek abban a tudatban, hogy Istentől elszakadt az életünk, ezért halál vár ránk, az Isten büntetése következik ebből. És amikor találkozott Rócsalájnem Pál ezzel a gyülekezettel, akkor nem érti, hogy hát miért nem mondták, hogy de! Az Isten szeretettel megmutatkozott az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, és elküldte azért, hogy aki bűneitek büntetése ne rajtatok legyen, hanem ő magára vette. Magára vette a ti bűneiteknek a büntetését, az Isten kegyelmét jelent, fogadd el. Fogadd el, és akkor tiéd lesz az, ami a legfontosabb számodra. János is, amikor itt van, ebben a szituációban, nem hagyja az Isten egyedül, hanem küld hozzá egy vén, az a vén pedig azt mondja, hogy ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a hétpecsétet. Ne sírj, mert van megoldás. Ne sírj, mert bár senki sem méltó ebben a világban, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt, hogy fölnyis ezt a tekercset, de az Isten elrendelte azt, hogy az ő fia váltsághalálát adja az egész világért. És neki joga van fölnyitni ezt a tekercset. Joga van kinyitni az életkönyvét. Joga van az életkönyvébe beírni. Joga van az életkönyvéből kiolvasni. Joga van megnyitni ezt a világ számára. Ne sírj, János, van megoldás az életedre nézve. Jézus kimunkálta a világ üdvösségének útját. Nem beszélt Jézus Krisztus az üdvösségről, hanem ő kimunkálta azt. Hogy énekeltek itt a lakók az imént a szeretetről, a szeretet átvisz az életem. Eszembe jutott az a beszélgetés, ami nemrégiben az autóban történt, két stoppost vittem, és arról beszéltek, hogy nehogy azt gondoljam már, hogy Jézus hozta be a szeretetet a közgondolkodásba, az egyház gondolkodásába. Arról már Hillér rabbi is beszél. És gondolom, hogy kit érdekel Hillér rabbi? Jézus nem a szeretetről beszélt, hanem ő maga volt a szeretet. Jézus nem az üdvösségről beszélt, hanem ő maga volt az üdvösség. Ő hozta el a világ számára az üdvösség. Nem az útról beszélt, hogy indultunk el az úton, hanem ő maga volt az út. Ő nem az igazságról beszélt, hanem ő maga volt az igazság. Ő nem az életről beszélt, hanem ő maga volt az élet. Óriási különbség, hogy Jézus ezt hozta el a világra. Ahol nem csavaros gondolatokat kell megfogalmazni ahhoz, hogy hogyan élje meg az ember az életét, hanem el kell fogadni Jézust, aki aztán megadja számára azt, hogy új igazság és élet ott legyen az életébe, és a bűneinek a bocsánata, a bűneinek a terhe már ne legyen az ember vállán. Tehát nem kell kutatni, hogy mert ilyen beszélgetés is hangzik az egyházi közgondolkodásunkban, hogy most akkor ki keresi először, az ember keresi az Istent, vagy az Isten keresi az ember felé. Hát kit érdekel az? Amikor én visszatekintek arra, hogy én az Úrhoz oda találtam, hát ki tudja, én kerestem őt, ő keresett engem. Hát ki? Nem mindegy. Az a lényeg, hogy találkoztunk. Az a lényeg, hogy be tudtam fogadni a szívembe. Utána elemezhetem én ezt, hogy mi történt, de semmi értelme nincs. Mert mindenkinek más útja van. Mindenki másképpen találkozott az Isten kegyelmével. Egy a fontos, hogy legyen a tiéd ez a kegyelem, hogy fogadd el ezt a kegyelmet. Valóban újítsa meg az életed, és ez megtörtént. Az teljesen mindegy, hogy hogyan történt. És ne igazítsuk ki egymást, hogy nem igaz, nem te kerested az Istent, mert az Isten előbb keresett téged. Mind a kettő igaz, mert az Isten mindent elvégezett értünk. De sok esetben az ember szívén ott van, hogy de Uram, segíts nekem, mert hát így én elvesztem. Számomra az első imádság ez volt, én nem egy vallásos családban nőttem föl, számomra nem jelentett semmit az egyház élet, de azon a csendes héten, amikor először szembesültem én azzal, hogy az Isten új életet tud adni egy-egy embernek, akkor ez volt az első imádságom, hogy Uram, ha vagy. És igaz, amit mondanak ezek az emberek. Hát akkor nekem erre van szükségem évek óta. Én ezt kerestem, csak nem tudtam, hogy hol van és hogyan. De ha te valóban létezel, valóban az az Isten vagy, akiről beszélnek ezek az emberek, és valóban igaz az, hogy te meg tudod adni számomra azt, hogy az az élet, amit én megélhetetlennek láttam, mert semmi értelmét nem láttam egyébként fiatal, életerős, meg normális körülmények között élő emberként. Tehát én nem voltam egy zsákutcába jutott ember ebből a világi értelemben. De ha te meg tudod újítani az életemet, hogy legyen értelme, akkor nekem erre van szükség, akkor add meg nekem. Én nem tudom, hogy ki vagy, hol vagy, mit csinálsz, de add meg nekem, mert hát tudom, hogy ez az egyetlen menekedésem. És az Isten ezt várja. Nem azt várja, hogy nagy okossággal fölfogjam én az ő hosszúságát, szélességét, magasságát, mélységét, mert nem tudom fölfogni még most sem, meg nagy valószínűséggel életem végén sem. Majd amikor oda kerülünk az Isten országába, fogunk aztán nagyokat csodálkozni, hogy azt a betyárját, nem tudom, majd fogunk ilyet mondani, de az biztos, hogy amikor oda kerülünk, akkor mindaz a felesleges dolog, amit itt a világban elkövettünk, az ott nyilvánvalóvá válik, és majd nem tudom, lesz-e bánkódás, hogy hogy leszünk majd ott. Az biztos, hogy lesz jutalom, de hogy bánkódás lesz-e a mennyek országába, azt nem tudom. Az biztos, hogyha majd látom Laci testvérem nyakában a hatalmas koszorút, amit az Úr oda tesz nekem, mert csak a kis ujjamon lesz egy picike, akkor együtt fogunk örülni, mi nekünk van koszorúja, és Laci most nincs az, hogy na, én több vagyok, mint a Misi, meg bennem sem lesz az, hogy na, Laci miért érdemel többet, mint én, hanem annak örülünk, mi nekünk van koszorúja, mert akkor már a bűnt nem lesz, hanem Istennek minden mindenekben. Tehát az Úr erre szeretne bennünket elvezetni, és Jézus Krisztus volt az a méltó, aki ezt fölnyithatta, mert ő önmagát adta a világért. Ő méltóvá vált arra, hogy fölnyissa az életnek a könyvét, és higgyétek el, ti sem lehettek másként jó eszközei, szolgálja az Úr Jézus Krisztusnak, csak akkor, hogyha önmagatokat adjátok oda. Ha meg szeretnél valamit tartani az életedből, vagy az életedet szeretnéd kimunkálni, akkor nem tudsz az Istennek szolgálni, mert ő azt szeretné, hogy fogyasszanak azok az emberek, akik körülötted vannak. Fogyasszanak, és ezáltal találkozhassanak az Úrral, azáltal találkozhassanak az Istennel. Tehát, amikor az ember találkozik az Isten megváltásával, akkor már az Isten szent lelkének a munkája, minden élethelyzetben ő tud világosságot adni. János sírt, szomorú volt, megszomorodott, de az élete derűre váltott akkor, amikor kiderült, hogy nincs vesze semmi, mert Júda oroszlánya győzött, az Úr Jézus Krisztus ki tudja nyitni az életnek a könyvét, nincs elveszve semmi, van reménység a világnak. Régi kántorunkkal, Vörös Lajost, aki ismeri, sokszor, amikor fiatalok közül hitre jutott egy-két gyerek, akkor mindig mondta, hogy van remény. Hitre jutott ez a gyerek is, aki nagyon messze volt. Nincs elveszve semmi, mert az Isten a leglehetetlenebb élethelyzetekbe is be tudja helyezni az evangéliumát. És Jézus Krisztus ezt el tudta végezni, mert méltó rá. Ő az egyedüli, aki fölnyithatta a tekercset az életnek a könyvét. Ne sírj tehát, van megoldás, keresd ezt a megoldást. És majd azt az Isten ad olyan alkalmas időt, amiben meghallhatod a szavát, válaszolhatsz neki. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te nem hagytad egyedül a teremtményedet, a teremtésedet. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy te találtál méltó megoldást az egész világ helyzetére. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vállaltad ezt, hogy emberi testbe öltöztél, megismerve az emberi életnek a nyomorúságát, megismerve az emberi életnek a nehézségeit. Te fölvállaltad ezt, és vitted a mi bűneinket ártatlanul a keresztre. Uram, mi valóban méltán kaptuk volna a halálbüntetést, de köszönjük, Urunk, hogy volt egy méltó lény, az Isten fia, aki elvette tőlünk a bűneink büntetését. Add meg, hogy az e felé való nyitottságunk és hálaadásunk ott lehessen az életünk minden pillanatában. Alkalmas eszközeiddé lehessünk a neked való szolgálatban. Így áld meg, Urunk, ezt a napot is felettünk, hogy szent lelked által épülhessünk, növekedhessünk. Áld meg az úrvacsorára való készülésünket, hogy méltán állhassunk eléd, Urunk, hogy valóban a te cselekedeteid következtében ott lehessünk letérdelve a te lábaidnál, és tudjuk venni azt, amit életünk megoldására adtál. Áldott legyél, Urunk, közöttünk, dicsőítsd meg magadat szent lelked jelenlétében. Amen.